Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az Isten igéjét, ahogy megírva található Lukács evangélium a 16. fejezetéből, olvasom az Isten igéjét a 19. verstől. Jól ismert történet, gazdag és a Lázár története. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus is ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között, gyötrődve feltekintett táborról látta Ábrahámot és kebezén Lázárt. Köszönjük a Te áldott igédet. Tudjuk, Uram, Te mondtad, hogy a Te beszédeid lélek és élet, add, hogy számunkra is hozzá lehessen. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és valóban kicsit úgy vagyok, hogy Nyíregyházára hazajövök, már csak azért is, mert sok kedves testvérem van itt, és az ember a testvéreihez szívesen megy. Tehát az Úr Jézus azt ígérte, a ketten, hárman összejövünk az ő nevében, akkor itt van velünk. Tehát az igaz öröm, hogy nem csak testvéri közösségben lehetünk, hanem a mi drága Úrunkkal lehetünk együtt. És ezt vegyük nagyon komolyan, hit által, hogy ő itt van velünk. Sőt, hallhatjuk az ő szavait, hiszen amit most felolvastam, azok az ő személyes szavai voltak, és a mi életünkről beszél az Úr. Amikor megkaptam a hívást, és tudtam, hogy húsvét utáni időkről lesz szó, akkor imádkoztam, hogy mit is kéne hozni, milyen igével kellene jönnöm, és az Úr ezt adta elém, hogy a gazdag és a Lázár története. Mert ahogy húsvét a mi feltámadásunkról szól, és igazi öröm üzenet, igazi evangélium, hogy az Úr nem önmagáért támad fel, hanem te érted és én értem. Vele együtt támadtunk fel, az ő feltámadása mi feltámadásunk, ha hittel hiszünk, ahogy Pál mondta, ha vele együtt halunk meg, vele együtt támadunk fel. És azért gondoltam, hogy jó lenne átgondolni, hogy mit is jelent számunkra, hogy lehet realitássá, személyes valósággá a feltámadás. Mert Jézus ezért mondja el ezt a történetet, hogy elénk vetítse az ő gondolatait, üzenetét arról, hogy hogyan üdvözülhetsz, és hogy mi van odát. mert ő teljesen világosan elmondja ebben a történetben, ugyan egyes teológusok ezt azzal akarják, mint egy ledegradálni ezt az igét, hogy ó, hát ez csak egy példázat, ezt ne vegyük komolyan. A testvérek, én nekem az a véleményem, hogy azt kell megnézni, hogy ki mondta. Ha az Úr Jézus mond valamit, akár példázat, akár történet, nekünk mondja, és ha valakit valaha komolyan kellene venni, hát ő az, akit komolyan kell venni. Veszükre beszélnek ilyen mostobaságot emberek, hogy nem kell komolyan venni. Csak azt kell komolyan venni, amit ő mondott, de azt halálosan komolyan kell venni, mert a számunkra valóban élet, örök élet, és pont erről van szó. Tulajdonképpen két emberről szól a történet, egy gazdagról és egy szegény koldusról. Tulajdonképpen az Úr Jézus itt rólunk beszél, mert vagy te vagy a gazdag ember, vagy te vagy a koldus. És higgyétek el, itt nem elsősorban az anyagi helyzetünkről van szó, hanem a mi lelki beállítottságunkról van szó. Majd ez rögtön kiderül. Az Úr Jézus azt mondja, volt egy gazdag ember, aki bíborban és patyolatban öltözött, és nap mint nap fényes lakomákat rendezett. Azt lehet mondani, hogy az ember tudta, hogy kell élni. És ez az ember egy olyan ember volt, aki tehetős volt, aki gazdag volt, akinek minden lehetőség megadatott ebbe az életbe. És aztán a történet másik szereplője, most a mai igében, majd hiszen lesz másik szereplő is, de most ebben a mai ige szakaszban a szereplő, a másik szereplő a koldus. Méghozzá egy olyan koldus, amelyik így mondhatnám a legnyomorultabb koldus. Az a magatehetetlen, a teljes rászorultság állapotában lévő ember. Az egyik az, aki mindent megnyert ebbe az életbe, a másik, melyik semmit sem nyert meg ebbe az életbe. Persze vannak olyan teológiák, amelyek kihasználják ezt, és kvázi a gazdagokat megveti Isten, a szegényeket pedig szereti az Isten. Jegyezzük meg, hogy az Úr Jézus nem volt sem marxista, sem kommunista. Ő egészen másképp gondolkodott. Egészen másképp gondolkodott. És előjáróban hagyj jegyezzem meg, azt gondolom minden lelkész testvérem tudja, miről beszélek. Nap mint nap jöttek hozzánk a hajléktalanok, a koldusok. De testvérek, most nagyon furcsa, amit mondok. A legtöbb közülük, azon gondolkoztam, mi jellemzi ezeket az embereket. Mi az a közös vonás bennük? A mérhetetlen gőg. Komolyan, a mérhetetlen gőg. Ezek bizonyos értelemben megszólíthatatlan és gazdag emberek voltak. Azért kerültek oda, ahova kerültek. Most tessenek ezen elgondolkodni, ez így van. És Jézus nem ilyen koldusokról beszél. Mert ezeket a koldusokat aztán semmi nem érdekelte, még a betevő falat se, csak a napi ital. A legtöbbet. Tisztelet a kivételnek. Egy-kettő volt közöttük, aki olyan igazi lázári koldus volt, de nagyon ritka volt közöttük az ilyen ember. A gazdag emberről azt lehetne mondani, hogy ez egy életforma. Ez nem a vagyon mértékéből adódik, hogy ki gazdag és ki szegény. Mert az Úr Jézus mindig a mi lelkünkről akar beszélni. Ő nem a társadalmi, gazdasági problémáinkat feszegette, ő nem azért jött, hogy gazdasági siker megoldásokat hozzon, valami csodálatos politikai berendezést hozzon, nem azért jött. Bár ezt mondhatnánk is, mert hiszen az Isten országát kínálta fel nekünk, de emberi értelemben egyáltalán nem azért jött. Azért jött, mert Ahogy ebből a történetből kiderül, a halál után utálágazás van. Egy az, hogy a halál után van élet. A kettő, hogy kétfelé ágazik ez az élet. Az egyik a halálba, a másik valóban az életbe. És pont azért jött az Úr Jézus, hogy az ember elvezesse az élet útjára. Ő maga számunkra az élet világossága. Ez a gazdag ember, ember értelemben valóban gazdag volt, és tessék megnézni, tulajdonképpen az történt vele, amit ő valóban szeretett, ami neki fontos volt, ami az életében az első helyen volt. Ő élvezni akarta az életet. Még hangsúlyosabban így mondom, ő ki akarta élvezni ezt az életet. Ő neki nem kellett más. Ő neki pont ez kellett. Nehogy azt tessenek hinni, hogy az emberek döntő többsége nem így gondolkodik. Én emlékszem az erőműben munkatársaimmal, nem is tudtam komolyan beszélni sokszor, mert nem lehetett velük komolyan beszélni. Mikor én a kárhozatról beszéltem nekik, akkor azt mondták, hogy ó, hát ők nem is akarnak a mennybe kerülni, mert az unalmas lesz. Hát ők nem akarnak zsoltárokat énekelni, ők a pokolba akarnak kerülni, szó szerint ezt mondták dicső férfi kollégáim, hogy ők a pokolba akarnak kerülni, mert ott lesz buli, zene, nő. Mondtam nekik, hogy nem lesz. Hiába ábrándoztok ilyeneken, nem lesz, hanem a gyötrelem helye lesz. Nem fogták fel. Tudnék, azért nem fogták fel, mert az ember elveszítette a túlvilágba való hitét. És tessék elhinni, azért vagyunk kevesen. Egy kicsit gondoljunk bele. Ha egy ember komolyan veszi, már pedig nem tudom hány százalék a lakosságunknak, de bőven 90% fölött van az, aki nem hiszi, hogy a halál után van folytatás. Nem hiszi. De ha mégis, ő ezt megérdemli. Tehát egyszerűen az a baj a mai embernek, hogy nem számol azzal, hogy van örök élet. Pedig tessék elnézni, ha valami biztos, ha valami biztos, akkor ez biztos. De miért nem hiszik? Nem tudom, látta a testvérek közül valaki azt a kis videót, amit keresztény fiatalok, riporterek készítettek, már nem emlékszem, egy amerikai egyetem bejáratánál. Megálltak, jöttek ki diákok, tanárok, és óruk alá dugták a mikrofont, és megkérdezték, hogy hiszel-e Istenbe. És aki azt mondta, hogy nem, azt megkérték, ha van egy pár perc, akkor maradjon itt egy kis beszélgetésre. És kialakult egy kör tanárokból, diákokból, akik azt mondták, hogy nem hisznek Istenben. És akkor megkérdezték sorban mindegyiket, miért nem hisz az Istenben. Testvérek, kivétel nélkül mindegyik azt mondta, az evolúció. Tehát elhitték, hogy az egy tudományos tény, hogy minket nem az Isten teremtett, hanem az iszap vetett föl. De ha engem az iszap vetett föl, akkor az én életem valóban nem sokat ér. Akkor viszont jön ez a gazdag élet. Együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ez az egy életem van, ugye hányszor halljuk ezt? Ez az egy életem van, ki kell használnom. És nézzük meg ezt a mai világot, hát nem ugyanaz az életszemlélete, mint a gazdag embernek. Nap mint nap, vigadozni, nap mint nap megkeresni az élvezeteket, az örömöket, de nem a lelki örömöket, nem a belső örömöket, hanem a szórakozást. Egyszerűen az egész társadalom most ne sértődjön meg senki. Én tudom, hogy szükségünk van kikapcsolódásra, én tudom, hogy szükségünk van ezekre a dolgokra, de amikor az élet céllá lesz, ott van a baj. Mikor ez lesz az élet értelme, ez lesz a célja, akkor van a tragédia. És ez a gazdag ember, így mondom, élet filozófiája. Ez az ő élet szemlélete. Tulajdonképpen a gazdag ember, amikor azt mondja neki Ábrahám, hogy hát te elvetted a javaidat a az életedben, és most gyötrődsz, Lázár pedig elvette maga nyomorúságát, ő vigasztalódik. Most az ember, ha ezt így rövidzárlatosan akarja elfogadni, akkor valami borzasztó igazságtalanság húzódna meg a háttérben, mert nem erről van szó. Arról van szó, hogy a gazdag embert más nem érdekelt. Őt csak ez érdekelte. Neki ez kellett, és semmi más. Ezért mondja Ábrám, megkaptad. Amit akartál, azt kaptad. Mert a másik nem kellett. Az Úr nem kellett, az Istennel való közösség nem kellett. És bizony szegény gazdagok, akiknek csak az egyetlen gondolata, hogy ebben az életben mindent megszerezni. Tehát menjünk egy kicsit tovább, hogy nehogy kimentsük magunkat, hogy hát mi azért nem vagyunk olyan gazdagok, hogy minden nap ugye valami különleges fogadást, garden partyt vagy bulit rendezhetünk, nem vagyunk milyen gazdagok. Hát persze, hogy nem, nem erről van szó. Hanem a gazdagság, mondom, életforma. És a legkoldusabb embernek is, ha az az életformája, hogy neki minden nap kell az a pálinka, mert máskülönben nem tud élni, és az az élete értelme. Vagy ott van az a kutató, aki a laboratóriumban dolgozik reggeltől estig, és neki semmi más nem kell, csak a siker. És az a logikai öröm, ami adódik a tudományos kutatásából. És akkor sorolhatnám. És akkor vannak közöttünk olyan emberek, akik valóban semmi más nem érdekli, egész nap ott ül a televízió mellett, mert persze nem a munkával járó emberek tudják ezt megtenni, hanem amikor osztályunk az öregek, nagyon sok öreg ott ül egész nap és nézi a tévét. Nem mintha ott baj volna, hogy tévét néz, de amikor már ez rabság lesz, amikor már ez az élet értelme. Tehát nagyon komolyan kellene venni, hogy nekem tényleg mi az életem értelme? Én is ilyen gazdag ember vagyok, aki tulajdonképpen meg vagyok elégedve önmagammal, megszerzem a mindennapi örömöket, a mindennapi gyönyöröket, és nekem ez elég. És részesülök azokba az anyagi javakba, amik nélkül úgy gondolja az ember, hogy nem élet az élet. És ha ezek megvannak, akkor elégedett ember vagyok. Hát, ha valaki így van, akkor úgy fog járni, mint a gazdag ember, a pokolba fogja felnyitni a szemét. Nem volt ez egy rossz ember. Ez nem söpröztette ki ezt a szerencsétlen Lázárt, nem kergette el, de nem is törődött vele. Neki nem volt fontos. Érdekes, hogy a mai humanizmusnak is ez a lényege. Sőt, bizonyos jókodás még ott van bennünk, hajlamosak vagyunk bizonyos jó cselekedetekre, de a gazdag élethez hozzátartozik az, hogy senki nem létezik, csak önmaga. Ez a probléma. Csak én. Az én örömöm, az én élvezeteim, az én sikerem, az én gazdagságom, az én vagyonom, az én karrierem, és így tovább. Az én dicsőségem, én és én. Ez a gazdag ember. És ennek a gazdag embernek valóban nincs szüksége a valóságos Istenre. Szerencse Istenre van szüksége, de valóságos Istenre nincs szüksége. Egyszer emlékszem az öreg otthonba, egyik öreg otthonba érdem, beszélgetek egy idős asszony testvérem, hát nem volt lelki testvérem, de beszokott járni az Isten tiszteletre, és azt mondja nekem, tiszteletes úr, a jó Istenka adna nekem még egy-két évet, meg egy kis egészséget, meg lennék vele elégedve. Akkor mondom neki, tetszik látni, magának egy kis istenkéje van, aki csak ezt tud adni magának. Egy-két évet, meg esetleg egy kis egészséget. Az igazi Isten magának örök életet szeretne adni, de magának az nem kell. Tetszik érteni, ott vagyunk, öreg ember, körülbelül annyi idős lehetett, mint én most. Ott van a halál előtt, és neki nem fontos. Egy-két év még. Tehát Aztán a legrettenesebb formája a gazdagságnak a jó vallásos ember. Most ne sértődjön meg senki, de vizsgáljuk meg, hogy milyen értelemben lehet ez. Ez félelmetes csapda és gazdagság. Tulajdonképpen akkor, ha a gazdag ember úgy gondolja, hogy én ki tudom fizetni az Istent is. Most teljesen mindegy, hogy ki mivel gondolja kifizetni az Istent. Ha valaki egyáltalán úgy gondolja, hogy ő ki tudja fizetni az Istent. Ha úgy gondolja, hogy ő fizetés képes az Istennel szembe, az egy gazdag ember. Hát ha még az Istent is ki tudod fizetni, akkor gazdag ember vagy. Ez a legrettenetesebb. Ezek ölték meg az Úr Jézust. Ezek vitték a keresztre. Mert ők meg voltak győződve az önigazságukról. A vallásuk mindenek fölött való értékéről. Ha én olyan értelemben vagyok vallásos ember, hogy mondják meg nekem, mit kell tenni, én azt elrendezem, kifizetem az Istent, hát akkor lelki értelemben ott tartok, mint ez a gazdag ember, és oda is fogok jutni. Oda is fogok jutni. Sokan úgy képzelik, ez csupán erkölcsi kérdés. Emlékszem, volt egy közvetlen munkatársam, aki egy ilyen nagyvilági férfi volt, olyan igazi nagyvilági férfi volt, és én már nem tudom, miről beszélgettünk, azt mondja, odafordul hozzám, és azt mondja, csak nem azt akarod mondani nekem, hogy te különb ember vagy, mint én. Mondtam neki, semmiképpen én nem vagyok különb ember, mint te. Erre azt mondja, na azért. És mondom neki, de egy különbség van köztünk. És az mi? Hát mondtam, nekem van megváltom, neked meg nincs. És erre elhallgatott. Nem volt több szava. Megértette. És tudjátok, mi a borzasztó? Nem az a válasz, hogy te, nekem is kéne ez a megváltó. Nem kéne neki. Minek? És mi a gazdag élet vége? Hát, mint a mesébe. Boldogok, még meg nem halnak, mert utána aztán nem boldogok. Rettenetes dolog. Miért aztán itt boldogok? És most szeretnék arra rátérni, hogy mi is volt ennek a gazdag embernek a bűne. Hát ugye a történetből egész egyszerűen azt mondjuk, hogy nem törődött Lázárral. Még morzsát sem vetett oda ennek a szerencsétlen koldusnak. És ezért kárhozott el. Nem testvérek. Szeretnék valamit most nagyon a szívetekre kötni. És ne értsétek félre, majd mindjárt meg is magyarázom, mert félreérthető. Én nem a bűneim miatt kárhozok el. Most a meg nem tért emberekről beszélek. Én nem a bűneim miatt kárhozok el, hanem azért vétkezek, mert kárhozatban vagyok. Azért semmit nem kell tenni egy ma született gyereknek, hogy ő elkárhozzon. Mindannyian a kárhozatba születünk. Hát miért? Mert nem tudjuk tulajdonképpen, mi a kárhozat. Hát a kárhozat az Isten nélküli élet. Az a kárhozat. Tehát amikor én Isten nélkül élek, akkor én a kárhozatban vagyok. Itt és odaát. És aki itt Isten nélkül él, odaát és nélküle fog élni. És ebben ne tévedjünk. Olyan szomorú volt, valahol egy igazi hívő valaki, akinek meghalt az édesanyja, tudta, hogy nem hívő az édesanyja. És akkor olyanokat kezdett mentségére mondani, hát amilyet szoktak mondogatni a temetés bejelentésekről, hogy a papa nagyon jó ember volt, csak a munkának élt, meg a családjának, és így tovább ismerjük ezeket a szlogeneket, csak hogy ennek semmi jelentősége oda állt. És ne gondolja senki, ha ez a gazdag ember néha mondta volna az inasának, vagy a rabszolgájának, vigyél már annak a Lázárnak valamit a vacsorából, hogy akkor üdvözült volna. Nem üdvözült volna. És senki ne gondolja, hogy azért üdvözül, mert ő szociális érzékenységű ember, és sokat segít a szegényeknek. De akkor ez sem ment meg engem, ez sem ment meg engem. Nem fogom abba hagyni ezt a dolgot, mert ez egy rendkívül kényes és nagyon fontos és félreérthető dolog. Tehát itt van ez a gazdag ember, és nem mondjuk, hogy azért kározott el, mert nem adott a Lázárnak enni, hanem azért nem adott a Lázárnak enni, mert a kárhozatba volt. A kárhozatba volt. Mert csak magával törődött. Eszébe se jutott az az ember, aki oda volt vetve a kapujába. És ez nagyon fontos, a kapujába szó. Tudnék, Izraelben és a Közel-Keleten a kapu, az volt a bírósági, mindenféle közigazgatási eljárás helye. Így is lehetne mondani, a kapu a hatalom szimbóluma volt. A te kapud az azt jelenti, hogy aki a te hatalmi körödbe tartozik. De jobban kifejtve, akit Isten a te felelősségedre bizott. Azok vannak a te kapudban. És most, ha belgondolom, és ha belegondolsz, testvérem, lehet, hogy vetünk a hajléktalanoknak jó szívvel. Lehet, hogy a karácsonyi segélyakciókban, meg különféle szociális akciókban részt veszünk. De rendben van. Ez nagyon helyes dolog. Nagyon helyes dolog. Csak azt kell megérteni, hogy aki a te kapudban van, mondjuk kedves férfi testvérek, a feleséged, a gyermekeid, az idős édesanyád vagy édesapád, vagy a barátod, szomszédod, munkatársad, akit az Úr rád bízott, és te nem vetsz még egy morzsát se neki. Itt a kegyelem morzsáira gondolok, az Isten igének a kenyerére gondolok, hogy azt adjuk-e azoknak, akiket ránk bízott az Úr. Tehát nem szociális kérdésről beszél az Úr Jézus. Majd még visszatérek, hogy még jobban megértsük azért ezt a szociális kérdést. De tényleg, vajon hány koldus van körülötted? Az ember beszélget feleségekkel, férjekkel, hányszor elmondják. Nem szeret engem, nem is törődik velem. Csak arra vagyok jó, és ezt akkor elmondják, hogy mire jó. Vagy ott vannak a gyerekeink, unokáink, barátaink, gyülekezeti tagok, hogy ránk terheli az Úr, és törődök-e vele, hullatok-e az én asztalomról lelki morzsákat neki. Olyan szomorú megtapasztalásaim voltak az életemben, sokszor magamról is, meg másokról is, hogy mi hívő emberek elzárjuk a szívünket mások elől. Hát ez volt a bűne a gazdag embernek, csak maga, csak az ő szórakozása. De hát ugye a partikon ott voltak a barátok. Egy nagy csapat embert etetett, itatott. Igen, nem csak testvérek, az ő udvartartása volt. Ezek az emberek az ő dicsőségét szolgálták. Ezek az emberek az ő szórakoztatását szolgálták. Ez mind ő érte volt. És itt van a csapda, hogy minden én értem van. Mindenki én értem van. Itt a baj. És ez a gazdag élet csapdája. És azt gondolom, hogy ebben meg kell, hogy alászkodjunk. Amikor készültem, nagyon komolyan odaálltam az Úr elé, hogy Uram, És az Úr meg is mutatott nekem egy-két dolgot. Hogy elmész, mert beszélgetsz emberekkel, meghallgatod az ostobaságaikat, meg néha az ostoba vicceiket is, és nem beszélsz nekik az Úr Jézusról. És igen. Hát őrizője vagyok az én testvéremnek. Kérdezi Kain. Hát igen, őrizője vagyok. És új mértékben, ugye, hogy azt mondja az Úr, hogy a testvéred vére égre kiált. És testvérként nem csak a kiontott vér kiált égre, hanem a kárhozottak. A kárhozottak vére kiált égre, akik miattunk nem ismerték meg őt. És ezért rendkívül, hogy mondjam, nekünk szóló a történet. Elsősorban nekünk hívőknek. Az Úr gyermekeinek, hogy ne legyünk olyanok, mint az a gazdag. Ne legyek gazdag önmagamba. És azt mondtam, visszatérek a szociális kérdésre, mert ebben mindig belegubancolódik mindenki, mert hiszen ez a történet is erről szól. Az utolsó ítéletről, hogy mondja az Úr Jézus? Hogy éheztem, nem adtatok enni, szomjaztam, nem adtatok inni, ruhátlan voltam, nem öltöztetettek, beteg voltam, börtönben voltam, nem látogattatok meg. Hát akkor, hát nem ezért üdvözül mégis az ember? Hát nem. Hát akkor miért ezt kérdezi az Úr Jézus? Azért, testvérek, mert az üdvözült ember, hát ki az üdvözült ember, aki befogadta az Úr Jézust? Aki befogadta az Úr Jézust, ha te szívedbe az Úr Jézus az Úr, akkor nem fogod elnézni a szükölködőt magad körül, se testi, se lelki értelemben. Értitek a különbséget? Tehát nem megvásárolom az üdvösségemet a jó cselekedeteimmel, hanem a bennem lakó Krisztus az előre elkészített jó cselekedeteket várja tőlem. A lélek gyümölcsét várja tőlem. Nem a magam kigondolta jó cselekedeteimet, hanem azt, amire ő indít engem, akihez indít. És ugye itt van nagyon fontos dolog, hogy aki a saját házanépéről gondot nem visel, az rosszabb, mint a pogány. Tehát szeretünk mi messze távoliakat segíteni, és a sajátaink, a mogorvák, szeretetlenek, korombák, önzők vagyunk. Na ez jelzésértékű nekem is. Megvizsgálhatom rajta az életemet, hogy valóban Krisztus szerint élek. Valóban. És itt van ez a koldus élettestőrek, mert a másik, amit meg kéne vizsgálni, hogy miért is üdvözül ez a Lázár, vagy Eleázár inkább, ami azt jelenti, hogy Isten a segítségem, vagy Isten megsegít. Tehát ebben a népben benne is van tulajdonképpen az a lelkület, mert mondtam, hogy a gazdag ember lelkülete az önmaga körülforgó élet. Az élvezetek, a szórakozás, ma így mondjuk a wellness élet. Nem, mondom, nem mintha az olyan bűnvonal valaki elmegy egy wellness hétvégére, nem erről van szó, hanem ha ez az életed értelme. Na de a koldus élet. Most akkor mindenki legyen toprongyos, koldus, éhező, nyomorult. Ki kívánna ezt az életet, testvérek? De különben is mondhatnánk, hát ez a koldus segítségül hívta az Urat. Aztán mit kapott? Hát mit kapott? Hát ilyen az Úr, hogy ez a szerencsétlen ember nem kapott semmit. Hát az Úr megtett mindent. Elhelyezte őt egy gazdag ember kapujába. Ő mindent megtett. Ő ott volt. Ő oda helyezte ezt a szerencsétlen Lázárt, ahol bőven volt ennivaló, de nem kapott. És hányszor így van, hogy hívő emberek közelében ott vannak emberek, de nem kapnak. A koldus élet lényege, hát a koldus ember, aki valóban koldus, aki valóban rászorul a mások segítségére. Így mondhatnám, az igazi koldus az, aki nem tudja önmagát fenntartani, képtelen önmagát fenntartani, az az igazi koldus. Na most lelki értelemben mindannyian ilyenek vagyunk. Akár tudjuk, akár nem. Képtelenek vagyunk önmagunkat fenntartani, lelki értelemben. Mi mind koldusok vagyunk, úgy, ahogy Luther a lelkész testvérei kérdésére a haldokló Luther, hogy akarsz megállni az Isten előtt? Bizony koldusok vagyunk. Mint koldus akarok megállni. Igen, úgy állunk ki az Isten előtt, mint a Lázárok, vagy nagy büszkén a gazdag ember, mint a laodíciai gyülekezethez írt levélből tudjuk, hogy meggazdagodtam. Nincs szükségem semmire, senkire, még az Istenre sem. Ez az igazi gazdag ember. A koldus pedig az, szükségem van, Uram, rád. Nálad nélkül nem vagyok képes élni. Tehát hogy van az, most komolyan gondoljunk bele, hogy van az, hogy százmilliók és százmilliók vagy milliárd ember tud élni az Isten nélkül? Az hogy lehetséges? Hogy képes az ember Isten nélkül élni? Hát képes, de testvérek, boldogtalan. Mert ezek az emberek, akik nap mint nap végadoznak, akik nap mint nap megtalálják a szórakozásban az örömüket, megtalálták az örömüket? Nem. Honnan lehet tudni? Mert csillapítókon élnek. Tessék megnézni ezeket a nagy világi embereket. Ezek nem tudnak ital nélkül lenni, mert boldogtalanok. Szórakoznak, és mégis boldogtalanok. Egyik nő a másik után, és mégis boldogtalan. Tudom, mert lelki beszélgetésekből tudom, boldogtalan. Nem meri bevallani, de boldogtalan. És akkor jönnek a kábítószerek. A csillapítók, amivel ki lehet bírni ezt az életet. Hát milyen szomorú, nem, hogy ezt ki is mondjuk. Hát szükség van, vagy gyógyszerre, vagy pálinkára, vagy kábítószerre, valamire szükség van, ami csillapítja azt az ürességet. És a koldus ember az, aki rájön, hogy tényleg koldus vagyok. Semmim nincs. Lelki értelemben semmim nincs. De Uram, Te meg tudsz engem gazdagítani. És akkor az Úr Jézus mit mond a laodíciaiaknak? Azt mondod, hogy gazdag vagyok, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a vak, a nyomorult, a szegény. Hát ilyen a világ, ilyen az a gazdag ember, aki büszke, patyolatba öltözik, aki úgy gondolja, övé az egész világ, az ilyen nyomorult ember. És azt mondja az Úr Jézus, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, hogy meggazdagodj, és ne lássuk ki a te mezítelenséged okossága. Tehát egyszerűen nincs más lehetőségünk, mint koldusként odajárulni a mi drága Urunkhoz, és kapni fogsz. Na de látjátok, nem kell ilyen rettenetes szegénységbe élnünk ahhoz, hogy felismerhessük, hogy Uram, koldus vagyok. Idősödöm, és nagyon komolyan foglalkozom az elköltözés gondolatával. Na persze, tudom, hova megyek. ugye ezt rögtön előre bocsátom, hogy tudom, hova megyek. Mert én a Krisztus révén megváltott gyermeke vagyok. Ezért tudom, hova megyek. De nem ilyen egyszerű a mi életünk, hiszen van ördög, van test, van világ, és tessék elérni. Azt gondolom, ma mindenki tapasztalhatja, hogy milyen mérhetetlen sodrása van ennek a modern világnak, ennek az élfajhászó modern világnak, és minket is befolyásol, minket is megzavar. És igenis, hogy foglalkozni kell azzal, hogy rendben vagyok-e az Úr előtt. Tudod-e, hogy hova mész? Mert azt, hogy mikor, azt egyikünk se tudja. De tudod-e, hogy hova mész? A koldus, aki tudja, hogy koldus most lelki értelemben, az tudja, hogy hova kell menni. Az Úr Jézushoz. Ott lehet koldulni. Kegyelmet, bűnbocsánatot, kegyelmet, irgalmat, szeretetet, örök életet. Vele együtt mindent megkapsz. Vele együtt mindent. És olyan megdöbbentő a mai embernek az ostobasága. Aki nem tud mit kezdeni az Úr Jézussal. Tessék megnézni ezt a mai világot. Nem tudnak mit kezdeni. És azért nem tudják, ahogy kezdtem, azzal szeretném befejezni. Tessék meghallgatni, mit mond Francis Schaeffer. Akkor megkérdezték tőle, ha hogyha egy hitetlen emberrel találkozik a vonaton, és van egy órája, akkor miről beszélni vele? Azt mondta, 45 percig arról beszélnék vele, hogy elveszett kárhozatban lévő bűnös vagy. És 10-15 percet beszélnék neki az evangéliumról. Miért? Azt mondja, mert a mai ember nem tudja, hogy lelki értelemben tökéletesen elveszett. Nem tudja. Ezért nem kell neki a bűnbocsánat, ezért nem kell neki a kegyelem, és ezért nem kell az örök élet sem. Mert elhitetik, hogy a jó emberek üdvözülnek. Elsősöket, másodikosokat, kis nebulókat meg szoktam kérdezni, ki kerül a mennybe. Mindig kórusban mondták, hogy a jók. És ki kerül a pokolba, kórusban mondták, hogy a rosszak. És utána megkérdeztem, hogy tegye fel a kezét, aki jó. Ők még őszinték. Senki nem tette fel a kezét. És mondtam neki, gyerekek, akkor most baj van. Hát üres lesz a menny. És akkor az egyik kis nebula azt mondja, hát biztos nem, Pista bácsi, te biztos jó ember vagy. Hát mondom, aranyos vagy, de tudod, én még rosszabb vagyok, mint ti. Hát elkerekedett a kis szemünk, és akkor tudtam nekik beszélni arról. Látjátok, ezért van nekünk szükségünk a drága Úr Jézusra. Ezért vagyunk mi kódusok. De aztán 70 éven fölül már mindenki jó ember. Bocsánat a kivételnek, de akkor már mindenki úgy megvan magával elégedve, hogy azt hiszi, hogy tehát bérelt jelenleg a mennybe. Tehát nem így van, testvérek. Vizsgáljuk meg az életünket. Valóban, őszintén. Koldus állapotban vagy, vagy gazdag állapotban vagy. Ne tévedjünk ebbe. És azért beszél az Úr Jézus ezekről a dolgokról, hogy ezen vizsgáld meg. Hogy is élsz? Úgy élsz, ahogy Krisztus cselekedne. Mert ha Krisztus lakik benned, úgy fogsz cselekedni, ahogy ő. Persze, ha úrként alárendeled magadat neki. Na de hát akkor meggazdagodunk. Nem gazdagodunk meg, mert éppen nap mint nap rájövök. Nap mint nap. Hogy én ma sem, holnap sem, meg az egész örökké valóságban nem tudok nélküle élni. nem tudom, te tudsz-e, de akik tudnak, azok a pokolba fogják felnyitni a szemüket. És ez nem borombaság, ez figyelmeztetés. Ez nem borombaság. Hiszen én is oda kerültem volna, ha el nem fogadom, ha rá nem döbbenek, hogy koldus vagyok. És tudjátok, mi hívők meg tudunk nőni. Meg tudunk nőni, magamról tudom. Meg tudunk nőni. És akkor az Úr, hála legyen neki, nem hagyja, hanem megmutatja, hogy én nélküle nyomorult koldus vagyok. Nem baj, nem is szégyen. Nem szégyen a mi Urunktól koldulni kegyelmet, bűnbocsánatot és kegyelmet és örök életet. És ő boldogan ad. Sőt, nem hagy, hogy koldus maradj, nem hagy a disznóbájnak, még csak a béresei között se hagy, hanem fiává fogad. Ha valóban koldus vagy, és elfogadod az Úr Jézust, a legdrágábbat. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy rádöbbentesz bennünket arra, hogy nélküled lehetünk mi legkülönbözőbb emberek ezen a világon. Emberi értelemben lehetünk gazdagok, műveltek, sikeresek, de ha nélküled vagyunk, Uram, tudjuk, hogy hova vezet ez az út. Köszönjük, hogy megtanítottál bennünket arra, hogy hol lehet koldulni, hol lehet bűnbocsánatot kapni, kegyelmet kapni, és hogy lehet téged megkapni, Úr Jézus. Mert köszönjük, hogy nem valamit akarsz nekünk adni, hanem önmagadat. Legyen ezért neked hála és dicsőség, és kérünk, beszélj a mi szívünkre. Tedd egész világossá önmagunk előtt, hol is állunk, hol tartunk, meggazdagodtunk, mint a laodíciaiak, és te az ajtón kívül állsz, könyörülj rajtunk, hogy felismerjük a valódi helyzetünket. És újra a te kódusaid lehetünk abban az értelemben, hogy te utánad vágyódunk, epekedünk, Uram, és nélküled nem is akarunk élni. Amen.